helyünket elfoglalva a 377. dicséretünket énekeljük. A 377. dicséretünknek az első verszakát énekeljük el. Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján most szólni kívánok hozzátok, írva található Joel próféta könyvében, a harmadik részben, az első verstől kezdődően. Isten igéjét Joel próféta könyvéből, a harmadik részből olvasom előttetek, hallgassátok figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos szívvel. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgáló lányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Nem véletlenül alakult ki az a szokás, főleg Budakeszin, de más gyülekezetekben is, hogy pünköstkor van a konfirmáció. Hiszen tudjuk, hogy pünköstkor egy olyan csoda történt az emberek életében, egy olyan hatalmas erő jelent meg ott Jeruzsálemben, a tanítványok között, a tanítványokban, amely aztán kiáradt és megteremtette a gyümölcseit egész Jeruzsálem környékén, sőt, azt olvassuk, hogy a föld végső határáig is elhatott az az evangélium, amit akkor a lélek által a tanítványok képviseltek. Azért is van pünköstkor, mert a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe a pünköst. És a Szentléleknek a jelenléte nélkül, a Szentléleknek a bizonyossága nélkül nem lehet közösség, nem lehet gyülekezet, mert pontosan a lélek az, amely összekovácsol, összehoz bennünket, és olyan belső tartást ad, amely aztán a gyülekezetnek a későbbi időszakában is nélkülözhetetlen részévé válik. Kedves fiatalok, kedves konfirmandusok és felnőttek is, akik ma fogadalmat tesztek. Azon az emléklapon, amit ma meg fogtok kapni az áldásvétel után, van néhány olyan kifejezés, ami számunkra nagyon sokat jelent keresztény embereknek. Mondhatnánk azt, hogy hozzátartozik a hitünkhöz. Erről szeretnék néhány pontban beszélni nektek. Először is vallást tettetek a hitetekről, és vallást tettetek az ismereteitekről múlt csütörtökön, és nagyon büszke voltam rátok, mert nagyon slágfertig módon, határozottan elmondtátok mindig a kérdésekre a választ. Azonban nem csak ismeretet kell átadnunk, és ismeretet kell közölnünk, amikor tanítunk, hanem valami többet, valami jobbat, valami szebbet, amit nem emberi értelem határoz meg, hanem az Istentől származik. És én abban a reménységben beszélek most nektek, és fogok áldást kérni rátok, hogy ne csak ismereteket gyűjtsetek keresztényként. Most már ismereteket gyűjteni nem is divat egyébként, mert ott van mindenkinek a kezében a kis okos. Ti benhagytátok nagyon okosan az okosokat a Calvin terembe. De az ismeret hiányt rögtön meg tudjuk nézni az interneten. Nem tudok valamit, utána keresek. De azt, amit az Isten tud nektek adni, ami felülről érkezett, és felülről érkezik, és csak felülről érkezhet, csak tőle származhat, csak tőle indulhat ki, az soha senki mástól nem tudjátok megkapni. Sem a szüleitektől, sem a testvéreitektől, sem a barátaitoktól, rokonaitoktól, senki mástól, csak az Istentől. Mert ez az a csoda, amikor az Isten lelke téged készé és hajlandóvá tesz arra, hogy majd úgy éljél, hogy rendszeres tagja leszel a gyülekezetnek, hogy rendszeresen úrvacsorázol, és az életedben hálából oda szenteled Istennek magad, a gyülekezet közösségében, hogy gyarapodjunk, sokasodjunk, de nem feltétlenül számban és mennyiségileg, hanem minőségileg. Ez mindig felülről érkezik. És erről is vallást kell tenni, és ennek a mai napnak ez az egyik kulcsa és alapja, hogy vallást tesztek a hitetekről. Ezért is fogjátok majd elmondani az apostoli hitvallást, mikor fölálltok majd, és elmondjátok. Nehéz ma kiállni valami vagy valaki mellett. Nem könnyű. A világ nem arra visz majd benneteket és bennünket sem, hogy mindig álljunk ki a véleményünk mellett. Ismeritek a mondást, hogy kétféle ember van. Van az őszinte ember, és van, akinek vannak barátai. Én mégis arra sarkallak benneteket, hogy legyetek őszinte emberek. És így is lesznek barátaitok. És álljatok ki mindig az igazság mellett. Álljatok ki mindig a meggyőződésetek mellett. Legyenek határozott céljaitok. Legyenek határozott értékeitek, amire építitek az életeteket. Ne sodródjatok ide-oda ebben az óriási nagy tengerben, ezen az óriási nagy vizen, amelyen evezni próbál ez az egyház is, nem véletlenül egy kicsit a templomunk is ezt a képet adja vissza, mint egy hajóforma lenne. Mert itt vagyunk a hajóban, itt vagyunk a bárkában, és sodródunk néha a világgal, de nekünk nem kell sodródni a világgal. Nekünk nem a világi értékeket kell elfogadni, hanem mindig azt az alapot, azt a fundamentumot, amit Jézus Krisztus ad nekünk. Eltelt már több ezer év, és a keresztényeknek ez volt a legnagyobb ereje és leghatalmasabb ereje, hogy nem engedték magukat kiszolgáltatni a világ által nyújtott értékeknek, hanem vissza tudtak nyúlni ad fontes, mint hogy a reformátorok visszamentek a forrásokhoz, az eredeti nyelvhez, az ószövetségi héberhez, az ószövetségi görökhöz, és elkezdték olvasni az eredeti nyelvet, és elkezdtek visszatérni ahhoz a hithez mindig, ami Jézus Krisztustól származik. Kiállni valaki valami mellett nem könnyű, nagyon nehéz. Sőt, gyakran mondhatjuk azt, hogy a kereszténységünk életében előfordultak olyan korszakok, mikor valaki kiállt valamiért, és ezért nagyon csúnyán bántak vele. Mondhatnám azt is, a mai korban vannak keresztények, akik kiállnak a hitükért, és nem élik túl a következő napot. Ezek a mártírok, mindig voltak mártírok. Tőlünk Isten nem várja el, hogy mártírok legyünk. De eljöhet az az idő, amikor bizonyságot kell tenned az életedben, hogy neked valóban Isten az Istened, aki Jézus Krisztusban emberré lett, valóban hiszel benne? És ez tükröződik az életeden? Ez meglátszik a cselekedeteiden? Ez meglátszik a mondataidon, a szavaidon, a gondolataidon? Nehéz vallást tenni, de mégis arra bátorítalak benneteket, hogy a vallástételhez mindig ragaszkodjatok. A második a felhatalmazást nyertek. Jézus Krisztus felhatalmazta a tanítványait, mielőtt eltávozott, hogy menjenek el és tegyenek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Jézus felhatalmazta a tanítványait, hogy adják tovább azt az evangéliumot, azt az örömhírt, amit tőle kaptak, amit tőle hallottak. Józsué jut eszembe, aki Mózes követte, És ő volt az, aki, tudjuk jól, bevitte a népet Kánaánba, az ígéret földjére, a tejjelmézzel folyó földre, és ez a Józsué is felhatalmazást kapott, hogy az egész népet kormányozza, sőt, arra is felhatalmazást kapott, hogy válasszon ki 12 embert, és a 12 ember egy-egy törzsből származzon, és egy-egy ember megfog egy-egy követ, és azt a partra, a Jordán partjára kirakják, miután átkeltek a Jordánon, és emlékkövet, emlékoszlopot állítottak az Istennek, azért, mert mondhatjuk azt Sámuel könyvének magyarázatával, hogy ében ha Ézer mindeddig megsegített bennünket az Úr. És ezért minden egyes alkalommal, amikor családi ünnep van, vagy gyülekezeti ünnep, és mi összejövünk, mint testvérek, hogy együtt dicsérjük, együtt magasztaljuk az Istent, akkor nekünk valahol lélekben egy ilyen követ kell, egy ilyen emlékoszlopot lehet állítani, a szívünkben, hogy megálljunk egy pillanatra, megálljunk egy percre, és nem szomorkodunk, nem csak emlékezünk, hanem hálát adunk az Istennek az ő megtartó kegyelmért és szeretetéért. Hálát adnak ma a szüleitek, értetek. Hálát adnak a nagyszüleitek és a keresztszüleitek és a rokonok, hogy itt állhattok, hogy Isten előtt ti kimondhatjátok azt, hogy benne bíztok, benne hisztek. Felhatalmazást nyertek arra, hogy úrvacsorával élő tagjai legyetek a gyülekezetnek. És az úrvacsorával való élés, éppen tegnap mondta el valaki nekem, hogy tudja, tiszteletes úr, nekem az úrvacsora, amikor kimegyek és veszem a kenyeret és veszem a kelyhet, akkor az élet-halál kérdése. Élet-halál kérdése. Mert aki méltón eszik és iszik, annak tényleg élet és halál kérdése. Ezért van az a szokás a reformátusoknál, hogy nem csak betegeknek viszünk úrvacsorát, hogyha erre szükség van és igénylik, hanem sajnos még haldoklóknak is. De annak a haldoklónak az élet halált jelenti. Mert aki hisz Jézus Krisztusban, ha meghal is, él. És ezt is jelképezi az a kenyér, ami érettetek megtöretett, és értünk is megtöretett, mert hogy Jézus Krisztus testére emlékeztet, és hogy kiontatott Jézus Krisztus vére, olyan valóságosan, mint ahogy magunkhoz vesszük azt a kelyhet, és iszunk belőle. Nem válik a kenyér Jézus Krisztus testévé, és nem válik a bor Jézus Krisztus vérévé, hanem bennünket olyan mély meggyőződésre segíthet, amikor megszülethet bennem újra és újra az a bizalom, az a hit, hogy én hiszek az Istenben, és hálát adok neki. A harmadik rész pedig, hogy fogadalmat tesztek. A fogadalom tétel is nagyon nehéz. Vannak cégek és komoly vállalatok, akik elvárják az alkalmazottoktól, hogy egyfajta esküt tegyenek, hogy ők ott fognak dolgozni, teljesen elköteleződjenek. Ezt nem mindig mondják ki, de van egy nyilatkozat, amit alá kell írni, és a cégnek a gondolkodásával, és a, mondhatnám azt, hogy portfóliójával, kultúrájával egyet kell érteni, mert aki nem ért egyet, azt nem fogják alkalmazni, vagy nem szívesen alkalmazzák, aláíratják. És minden egyes tréningnek ez a lényege, nem csak az, hogy összekovácsolják az embereket hétvégén, hogy a jó munkatársak legyenek, mert tudjuk, hogy sokkal effektívebb egy közösség akkor, hogyha elfogadják egymást és szeretik egymást, hanem a cégnek a kultúráját is el kell fogadni. Ti fogadalmat fogtok tenni nem egy cégnek, és nem egy cég mellett, hanem a mindenható Isten mellett. Hogy ti egész életetekben hűségesen képviselitek ebben a világban az Isten szeretetét és az örömhírét. És az utolsó, amiről szeretnék beszélni nektek, hogy elkötelezte magát. Ez is egy nagyon furcsa, devalvált fogalom ma, hogy elkötelezte magát. Nem szeretjük magunkat elkötelezni. Ezt mondom gyakran azoknak a házasságra készülő pároknak is, akik eljönnek és bejelentik a házasságot, szeretnék, hogyha Isten áldását kérhetnék itt a templomban az életükre, és néha elbeszélgetünk erről az elköteleződésről. Hogyan tudok elköteleződni a másik felé? Mert hogy ez egy döntés, ez egy tudatos döntés, ez nem érzelem. És amikor a fiatal pár még az első két évben van, mert van, aki azt mondja, hogy addig tart a rózsaszín köd, akkor még könnyen kimondja, de amikor jönnek majd a szürke hétköznapok, akkor már nehezen tudom azt mondani, hogy hát igen, én elköteleződtem hozzád. De ugyanígy el kell köteleződnünk egy család felé is, vagy el kell köteleződnünk egy hagyomány felé, vagy az egyházunk felé, de leginkább az Úristen felé. Leginkább az Úristen felé. Hogy bármi történjen az életedben, mert lehetnek olyan időszakok, amikor nagy mélységeket fogsz megérni. És úgy érzed, hogy senki sem foglalkozik veled, és abszolút egyedül vagy. És ezekben a legmélyebb helyzetekben jó, hogyha megerősíted magad, mint hogy Luther Márton megerősítette magát ott a szerzetesi cellájában, és a legnehezebb kísértések között azt mondta magának, hogy meg vagyok keresztelve, én Istenhez tartozom. Meg vagyok keresztelve. Néha, tudjátok, a legnehezebb magunkat evangelizálni, az örömhírt képviselni, hogy ne távolodjak el az Istentől, hogy ne mondjátok azt 10 év múlva, hogy meg voltam én is konfirmálni, tiszteletes úr, meg minden voltam, hittanra jártam, de hát ez egy ilyen nagy mese. Ez egy nagy mese. Ne járjunk úgy, hogy már később, amikor a gyermekeitek majd megszületnek, akkor nem gondolod azt, hogy igen, én fogadalmat tettem a konfirmáció során, hogy hálából majd így fogok élni. Ne járjatok úgy, hogy csak legyintetek, és tovább mentek az életben, és engeditek magatokat elsodoltatni, hanem ragaszkodjatok ehhez, köteleződjetek el, mert higgyétek el, ez elköteleződés, ez nem megvonni akar téged, nem a szabadságodat akarja csorbítani, hanem inkább ki akarja tágítani azt a teret, nem csak horizontálisan, vízszintességben, hanem fölfele az Isten felé. Fölfele az Isten felé, hogy éld meg, tapasztald meg az ő szabadító erejét. Így kívánom nektek, hogyha ma vallást tesztek, és felhatalmazást nyertek, fogadalmat tesztek, és elkötelezitek magatokat, akkor ezt tiszta szívből és lelkiismeretesen tegyétek. Amen.